Köszöntök sok-sok szeretettel mindenkit. Folytatjuk a napi Talmud tanulásunkat, és ma egy kicsit könnyedebb témánk lesz, egy nagyon érdekes folytatása lesz a tegnap megkezdett sztorizásnak, a tegnap megkezdett történetnek. Jól lehet látni?
Tökéletes.
Azt szeretném kérni azoktól a elektroni eszközökben kicsit otthonosabban mozgó itt lévőinktől, hogy kapcsolódjanak rá a Facebookra is, csak halkítsák le, ahogy itt ezt már többen csinálják, mert akkor ezzel most adják, nem kötelező, csak annak, akinek könnyen megy, és nem vonja el a figyelmét. Nem azért, hogy nézzétek, hanem azért, mert akkor följebb sorolja a Facebook. Egy kis kommunikációs tanácsadást, köszönöm szépen. Az én tanácsadóim mondták. Oké, tegnap arról volt szó, hogy azt mondtuk, hogy volt nem sokkal a szentély pusztulása után Jávnébe települt át a Sanhedrin, a 71 tagú rabbi tanács, és két vezetője volt a Sanhedrinnek, Rabbi Simon ben Gamliel volt a naszi, ő volt az elnök, és Rabbi Yochanan ben Zakkai volt a Av Beis Din, a miniszterelnök, idézőjelbe véve a Beis Din feje. A főfőnök volt az elnök, és az alfőnök volt a miniszterelnök, az Av Beis Din. És utána eltelt még egy nemzedék, és a következő nemzedékben Rabban Simon ben Gamlielnek a fia, az ifjabb Rabban Gamliel lett az elnök, és Rabbi Yoshua lett a miniszterelnök. Történt egyszer, hogy megkérdezték egyszer Rabbi Yoshuát, egy tanítvány megkérdezte, hogy Rebbe, hogyha, mi is volt a kérdés, emlékeztek? Ha az ember, lehet-e korábban mondani az esti imát, mint hogy lemegy a nap? A plága mincha után lehet-e mondani az esti imát a mincha fele után? És azt mondta, lehet, fiam. Erre azt mondta, igen, oké, és elment Rabban Gamlielhez, csináljon egy kis akciót, és megkérdezte Rabban Gamlielt is, Rebbe, le lehet halkítani. Köszönöm, hogy csak, hogy Rabban Gamliel azt mondta, fiam, várjuk meg, hogy összejön a Sanhedrin, és akkor tett fel a kérdésedet. Összeült a Sanhedrin, föltette a kérdését, és azt mondta Rabban Gamliel, van itt valaki, aki azt mondta, hogy lehet? És mindenki azt mondta, nincs. Azt mondta Rabbi Yeshua, szerinted lehet? Azt mondta Rabbi Yeshua, nem lehet. Azt mondja, de akkor miért mondtad a tanítványnak azt, hogy lehet? Azt mondja, jó, be kell ismerni, nem mondtam igazat. Azt mondja, és erre állva hagyta Rabbi Yeshuát. Hagyta, hogy megszégyenüljön, úgy álljon. És közben folytatta a tanítást, egész addig, amíg a többi rabbi, aki jelen volt, azt mondja, ez már túlzás, ezt nem lehet. Túlzásba viszi Rabban Gamliel, hogy a kóvedot megkövetelje magának, és azt mondja, akkor leváltjuk Rabban Gamlielt. Erre azt mondták, jó, de ki legyen Rabban Gamliel helyett? Azt mondták, legyen esetleg Rabbi Akiva? Nem jó Rabbi Akiva, mert ő, neki a pedigréje nem olyan jó. A felmenői nem zsidók voltak, és nehogy ezt, amikor vita lesz, akkor ezt ellene használják. Aztán akkor legyen Rabbi Simon, de legyen Rabbi Lezer ben Azárja. Aztán jó, Rabbi Lezer ben Azárja, nagyon fiatal, a felesége azt mondta neki, nagyon fiatal vagy. Azt mondta, jó, erre másnap reggel fölkelt, és lett szapott fehér szakára. Most innentől folytatódik a mai történet, hogy Rabbi Lezer ben Azárját kinevezték a főnöknek, az elnöknek, de a történet folytatódni fog. Tana Iszájon, azt tanultuk, hogy azon a napon, most tartunk a Hafhet tetején, Tana Iszájon, azt tanultuk, hogy azon a napon, amikor kinevezték az új elnököt, Rabbi Lezer ben Azárját, akkor beengedte a tanítványaikat, a tanítványaiak, a tanítványokat, beengedte a tanházba. És hogy beengedte a tanházba. Mert korábban, amikor Rabban Gamliel volt az elnök, egy olyan policyt vezetett be, Kol Talmid Sein Toichike Baroy, minden olyan tanítvány, aki nem bizonyította, hogy a belseje olyan, mint a külseje, magyarul, hogy nem képmutató, és csak jön tanulni, úgyhogy tényleg komolyan veszi, és vallásos, és minden, addig ne jöjjön be a tanházba. Csak azok tanuljanak, akik tényleg bizonyítottak. A többiek nem jönnek. Viszont Rabbi Lezer ben Azárja egy más policyt követett, azt mondta, nem, pont fordítva, mindenkit be kell engedni tanulni. A hújjaim, hogy Stáfu Kamsza Szafszoli, azon a napon, amikor beengedték a tömeget a tanházba, akkor több sor padot hozzá kellett tenni a padokhoz. Már nem fértek el az emberek? Hány padot kellett hozzátenni? Most figyeljetek. Rabbi Yosef, Abba Yosef és a bölcsek vitatkoznak, hogy hogy is volt, hány padot kellett hozzátenni. A Rabbi Yosef azt mondja, 400 padot. Hoppa. A bölcsek azt mondták, 700 padot. Sírt, több ezer új tanítvány volt. Akkor ezt látta Rabbi Gamliel, azt mondta, oj vej, hávek a halsod ájtad Rabbi Gamliel. Azt mondta Rabbi Gamliel, Istenem, mekkorát hibáztam. Monati Tajremészről, hogy nézzétek meg, ilyen sok ezer embert az én elnökségem alatt visszatartottam a tanulástól. Ők be akartak jönni, és nézd meg, hányan jönnek. Hát itt, ha 700 vagy 400 padnyi ember, az több ezer ember. Erre ahzulu bechalmé chacvé chibrin de málje kitma. Erre álmában látott, amikor ezt így rosszul lett, álmában látott szép cserépedényeket, amelyek kívülről fehérek voltak, de belül fekete homok volt. Mit akart ezzel? Mi ennek a szimbolikája? Igen, bejönnek tanulni, de belül nem gondolják komolyan, nem őszinték. Azt mondja, Talmud, de lojhi. Azt mondja, nem kell félreérteni. Nem azért lett ez neki álmában megmutatva, mert igaza volt, hogy az, aki nem őszinte, az ne tanuljon. Aki nem őszinte, az is tanuljon. Akkor miért mutatták meg? Mert az égben nem akarták, hogy Rabbi Gamliel túlságosan szívére vegye, és ezért meg akarták nyugtatni. Igazából nem volt igaza, igazából helytelen volt, hogy nem engedte be a tanítványokat, és azt mondta, hogy aki kicsit is képmutatónak lehet nevezni, azt nem engedjük be. Oké. Tana, egy dujajsz bajba jöjj misnisz, és kala éha, de nem már bajba jöjj ma háva, lej hajszá elakha, slajszá, klójába vészem, eddes lejpésúva. Azt mondja, egyrészt ez egy olyan nagy nap volt, egy olyan drasztikus változás volt a tanházban. Képzeljétek el, hogy egyszer csak több ezer ember megjelent tanulni. Olyan drasztikus változás volt, azt mondja, Talmud, bárhol, ahol az van írva egy valamilyen tanításra, hogy azon a napon tanultuk, mi az az azon a napon, ez a nap. Amikor beengedték az új tanítványokat, azt hívjuk azon a naponnak, az a bizonyos nap, a nagy nap. És miért volt ez olyan jó? Azt mondja, Talmud, miért volt jó, hogy sok ezer ember bejött tanulni? Azt mondja, mert az a szellemi, intellektuális frissességet fenntartotta. Az emberek vitáznak, akkor abból mindig születik valami jó, mindig a jobb megértés születik. És ezért azt mondja, ez egy olyan különleges nap volt, amikor egészen más színvonalon kezdték érteni a tanulást, mert olyan sokan részt vettek, és olyan sok tanulás volt. Azt mondja, a Talmud onnantól fogva nem volt olyan törvény, ami a levegőben maradt volna, amiről nem tudtak volna végső választ adni. Mert mindent a végig vitáztak, és annyi ember volt ott, annyi szellem ütközött, hogy mindent meg tudtak oldani. Azt mondja, Rabban Gamliel nem sértődött meg, hogy leváltották, és egy órát nem hagyott ki a tanulásból. Leváltották az elnökségről, ő ott maradt, és ő is részt vett, folytatta a tanulást. De nem, bajba jaj, bajja hudagérem ma innen if nem észem, de sem a lem ma, ni lavai, bek a lam, lavai, rám gam lie, azt látta, lavai, bek a lam, de bőn suha muta, látta, lavai, kalam, rám gam lie, valók van, nem, lavai, javai, nem, nem, kála sem. Azt mondja, mi volt például egy eset, ami azon a napon történt? Az eset az volt, hogy volt egy Jehuda nevű férfi, aki egy ammonita betért volt. Ugye vegyük csak végig egy kicsit a törvényt ezzel kapcsolatban. Ugye tudjuk, hogy ki a zsidó? Az a zsidó, aki zsidónak született, vagy az a zsidó, aki betér zsidónak. Ugye? Ma tudjuk, nincs megkötés, bárki betérhet zsidónak. Zsidóság az nem genetika, bárki betérhet zsidónak. A Tórában az van írva, hogy vannak egyes népek, amelyek nem térhetnek be zsidónak. Milyen népek? Az egyiptomiak, a moabiták, az ammoniták. Miért? Erre mi a magyarázat? Mert olyan rossz kultúrájuk van, ugye az egyiptomiaknak, ammonitáknak, moabitáknak, hogy hiába térnének be zsidónak, nem tudnák átvenni a zsidó szemléletmódot. Szóval pár népet felsorol a Tóra, hogy betérhetnek, amikik nem térhetnek be, és ebben is két szint van, vannak, akik nem térhetnek be három nemzedéken, és utána az egyiptomi kivonulás után már három nemzedékkel betérhetnek, van, akik örökké nem térhetnek be. Az egyik ilyen nép az ammoniták. Azt mondja erre a Tóra, ugye azt mondja, hogy Jovoj Ammoinium Mojavibe Kálasem. Ne jöjjön ammonita és moabita Isten közösségébe. Jött egy gér, vannak olyan népek, akik betérhetnek, de nem házasodhatnak született zsidóval. Ilyen is van. Ugye az egyiptomiaknál van az, vagy az amaléknél, hogy nem térhetnek be, rosszul mondtam az előbb. Az ammoniták és a moabiták betérhetnek, de nem házasodhatnak született zsidóval, vagy más betért zsidóval. Jött Jehuda, aki egy betért ammonita volt, és azt mondja, szabad zsidóval házasodnom? Erre azt mondta Rebbe Gamliel, nem? Sorry. Azt mondta Rebbe Jeshua, igen, szabad, megint vitatkoztak. Azt mondta neki Rebbe Gamliel, hogy mondhatod, hogy házasodhatnak, amikor a Tórában benne van, hogy javaj, benne van, ne jöjjön ammonita és moabita Isten közösségébe. Magyarul nem házasodhatnak. Azt mondta erre Rebbe Jeshua, talán azt akarod mondani, hogy ammonu majabim kaimenem jöjsvin? Hogy azok az ammoniták, akik ma ammoniták és moabiták, azok ugyanazok, mint akik a Tóra idején voltak 1500 évvel ezelőtt? Ezek nem ugyanazok, már rég nem ugyanott élnek, a mai egyiptomiak nem azok, akik a régi egyiptomiak voltak, a mai ammoniták nem azok, akik a rémi ammoniták voltak. Miért? Kvár ala Sanheniv melech Asuru bilbel kolha umasz. Mert Sanheniv, Asszíria királya összekeverte a népeket. Sanheniv volt az első olyan nagy birodalomnak a feje, ahol sok nép volt, és ahogy Sztálin keverte a saját népeit, a krimi tatárokat elvitte Szibériába, nem tudom kiket, az oroszokat behozta Ukrajnába, legyen egy nagy mix. Ezt megcsinálta Sanheniv is, nem akarta, hogy a népek fölkeljenek ellene, és így oldotta meg, hogy csinált egy mixet.
De Egyiptomon nem foglalta el, hogy Egyiptomra ez nem maradt.
Oké.
De neki csak három embedék van, jól
emlékszem. Így van. Oké, köszönjük szépen. Mindenképpen mi azt mondja Jeshua, a Sanheniv óta ezek a törvények, hogy ne házasodj ezzel, és ne házasodj azzal, ez nem számít. Mert már nem tudjuk, hogy ki kicsoda. A népek összekeveredtek. És nincs olyan, hogy Amalék például, hogy ő Amalék. Nem tudjuk. Összekeveredtek. Honnan tudjuk, hogy összekeverte a népeket? És Ézsaiás könyvében van írva, vagy Asszír gulaisz aminvászudai szemsz szoszati, vagy ajrit kábirja is. Írva van, hogy összekevertem a népek határait, stb. Stb. Most mivel össze vannak keverve, a többsége a népeknek, az nem olyan, aki nem házasodhat zsidóval. És van egy olyan szabály, kola paris, meruba paris. Hogyha van valami, amit a többségből kiveszek, és nem tudom, hogy az mihez tartozik, akkor a többséget veszem. Elmagyarázom, miről van szó. Például egy törvény, ahol ez fölmerül a Talmudban, majd fogjuk tanulni egy-két év múlva. Hogyha van 10 húsbolt a városban, abból 9 tréfli, egy kóser húsbolt. Egy kóser hentes. Megyek az utcán, találok egy kiló húst. Most akkor nem voltak el finnyásak az emberek. Találtam egy kiló húst. Megyek, megfőzném. De nem tudom, hogy melyik boltból van. Semmi el nincs rajta. Akkor mit lehet csinálni? Azt mondja, Talmud, kola paris, miruba paris. Mivel ez egy kollektívából esett ki, ebben a kollektívában a többség az tréfli, akkor a hús is tréfli. Szóval ugyanígy itt, mivel a kollektívája a népeknek az rendben van, lehet velük házasodni, és nem tudjuk, hogy ki kivel van, mert keveredve vannak, ezért a többséget nézzük. A többségét a kollektívának, és nem a kisebbséget, aki a ammoniták, moabiták, stb. Igen?
Egyszerű többség, kétharmados többség, vagy bulánybogyós többség.
Egyszerű többség.
Tényleg?
Igen, ebben a kérdésben egyszerű többség. Ez a téma különben. Kola paris, miruva paris, ami a kollektívából kiesik, azt a többséghez számítom, az egyik legkomplikáltabb szugja, az egyik legkomplikáltabb témája a Talmudnak, mert odaérünk, akkor rá kell, akkor föl kell húzni a ingújakat, mert nehéz lesz követni. Oké. Amalei Rabbi Gamliel. Valójában nem rákehen, azt hívja, hogy 20 néhány, hogy numa sem. a Szerebegemnél, de írva van Jeremiás könyvében, hogy utána visszatérítem ammoniták, visszatérem az ammonitákat a helyükre, mondta Isten. Magyarul, hogy ammoniták már visszatértek, hiába Sanhedrin megkeverte őket, az ammoniták visszatértek. Ukvár Savó, amelőbb sővel, hogy vagy nem a sávt és fúsz ámonyiszra, azt mondja, ez semmit nem jelent. Azt mondja, Jeremiás azt mondja, hogy utána visszatérítem, az nem bizonyíték, hogy vissza is tértek. Mert az is írva az Amosz könyvében például, hogy visszatérítem a zsidókat. A zsidók se tértek vissza még. Ha a zsidók nem tértek vissza, akkor a, ugye a 11 törzs, akiket Sanhedrin megkevert, akiket a mai napig keresünk. Tudjátok, ugye volt két királyság volt abban az időben, a zsidó királyságok, két zsidó királyság volt, volt az Izrael királysága, a 11 törzsel, és Júda törzse, az a Júda királysága. És a 11 törzsnek a királyságát, Izrael királyságát Sanhedrin elfoglalta, és a 11 törzset szétszélesztette a világ. És ezért vannak különböző ilyen népek, akik azt mondják, hogy ők mindenféle érdekes dolog, hogy ilyen különböző zsidó szokásokat. Van egy afrikai törzs, aki hord cicesz hord, a kurdoknak van mindenféle érdekes zsidó jellegű szokásuk. És ezért azt szokták mondani, lehet, hogy ők a 11 törzs leszármazottai. De mindenképp nem tértek még vissza. Ha ők nem tértek vissza, akkor az ammoniták se tértek. Ez a keverés, ez már egy örök keverés. Miáditi róla bajba kal, és rögtön be is engedték. Azt mondja, igazán Rabbi Jósuának be is engedték, hogy házasodjon a közösségben. Ugye? Akkor ez egy példa arra, hogy volt egy törvény, amit nem hagytak a levegőben. Addig-addig vitatkoztak, amíg kijött az eredmény. Oké. És Rabbi Gamliel látta, hogy mi van. Azt mondja, muszáj önkritikát gyakorolt, nézzetek meg. Önkritikát gyakorolt. Az a helyzet, hogy jobban megy most, mint az én időmben. És hibát követtem el, nem kellett volna ennyire szigorúnak lenni, ilyen szorosan fogni a gyeplőt. Ha így a hakihába, azért vájfeszélebb is soha, akkor az a helyzet, be kell látnom, hogy hibáztam, elmegyek és bocsánatot kérek a Jósuától, akit ugye ő volt az, akit felállított és állva hagyott, és ami az egész probléma, az egész otyákat okozta. Aki elment hozzá, és látta, ki ha zinolás tajda bésztem és sákran. Amely lajmi köszönöm, hogy szállt, amikor sepp hamiátom. Azt mondja, elment Rabbi Jósuához, bement a házába, és látta, hogy a házának a fala korom fekete. Azt mondta neki Rabbi Jósua, láttam, hogy te ezek szerint kovács vagy. Ilyen fekete a házad fala, mert a füstöl kifeketedett. Ugye? Azt mondta erre neki Rabbi Jósua, Amar laj, oj laj le doj, s átopán az, és játai dábet szárvasoltam, mindegy a hamim. Be máhim is párnaszimu, be máhim is zajnim. Azt mondta neki, látod, Rabban Gamliel? Jaj, annak a nemzedéknek, amelyeknek te vagy a feje, és aki olyan elefánt, ezt magyarul mondják, olyan elefánt csont toronyban van, hogy nem tudja, hogy a rabbik, azok miből kell, hogy megéljenek. Ugye Rabban Gamliel az egy nagyon komoly dinasztiából származott, és volt valószínűleg már örökölte azt, hogy volt mit rakni az asztalra. De ez egyszerű rabbik, mint Rabbi Jósuának nehéz fizikai munkát kellett végezni, és mit csodálkozol, hogy én kovács vagyok? Miből éljek? Nem is tudtad, hogy ez így működik? Hogy keményen kell dolgozni? Amar lo innen nézi lecham, mechajli, azt mondja, hogy igazad van, elnézést kérek, bocsánatot kérek. Lajas kekbej. Rabbi Jósua nem fogadta el a bocsánatkérést. Ászem is fül kvöld ábajra, azt mondta neki, az apám tiszteletére, a nagy rabbira, Simon ben Gamliel tiszteletére, bocsáss meg nekem. Pályasz, erre azt a jó. Az ő kedvéért megbocsájtok. Rabbi Jósua megbocsájtok. Amru, már nézze, vele én ma leőre banod. Erre azt mondták, ha Rabbi Jósua megbocsájtott Rabbi Gamlielnek, és Rabbi Gamlielt azért váltotta le a Sanhedrin, mert túlzásba vitte a dolgot, azt mondja, akkor most menjünk, mondjuk el a Sanhedrinnek, hogy szulha, békekötés volt, vissza lehetne venni Rabban Gamliel, hogy legyen az elnök. Bocsátot kért, Rabbi Jósua megbocsájtott, akkor újra vissza lehet venni. Erre mit csinált Rabbi Akiva? És Rabbi Jósuát megkérték, tudnál üzenni a kollégáknak a Sanhedrinben? És látjuk, Rabbi Jósua szerette az anekdotákkal szeretett üzenni. Emlékeztek előző tételem, csak azt mondta, ha ő élne, de nem halt volna meg, de mind a kettő élne. Most egy következőt üzent, azt mondja, Mande lavis mada, nyilbas mada. Azt mondja, azt üzenem, hogy az, aki szokott hordani öltönyt, az hordjon öltönyt. Mande lavis mada, és az pedig, aki nem szokott hordani öltönyt, jéj már néle, mande lavis mada, annak illik, hogy öltönyt hordjon. Vagy ő azt akarta mondani, de megem Liel mindig öltönybe járt, ő volt az elnök. És olyan családból is van, aki az elnök, elnöki család. Jobban élik, hogy ő hordja az öltönyt, ő újra elnök legyen. Rabbi Lezerben a zárja, ő nem volt elnök, most elnökké tettük, ő nem hordott öltönyt, nem illik, hogy öltönyt hordjon. Így finoman így üzent. Egy ilyen mondással. Oké. Okay. Rabbi Akiva, aki ugye az egyik nagy rabbi volt, emlékeztek ő az egyik jelölt, akit végül is nem?
Igen.
Azt mondja, zárjuk be az ajtót. Nehogy bejöjjenek a küldöttek, ne kerüljünk nyomás alá. Azt mondta, itt most üzengetnek, hogy vegyük vissza Rabbi Gamliel, ezt végig kell gondolni. Zárjuk be az ajtót, és döntsük el, ne legyen az, hogy most mindenki idejön, és elkezd nyomást gyakorolni. Mert akkor is így működött, hogy volt a map. A tömeg jött, és követelt a Facebookon, kiabált, és azt mondta, kapcsoljuk ki a Facebookot, ne, hogy nyugodt fejjel tudjunk, tiszta fejjel tudjunk dönteni. Erre azt mondta Rabbi Yeshua, aki látta, hogy dörömbölnek az ajtón, de be vannak zárva az ajtók, azt mondja, na, ez nem. Én magam fogok oda menni, és meg fogom nekik mondani. Ugye, hogy vegyék vissza a Gamliert. Be is ment, őt már beengedték, nem lehetett kizárni, és azt mondta, megint mondott egy anekdotát. Azt mondja, maze ben maze jaze, se einöj, loj maze, loj bam maze, le maze ben maze. Jól hangzik, nem? Azt mondja, az, aki hintett, és úgy hintett, hogy az apja is hintett, az hintsen. Az, aki nem hintett, és az apja se hintett, az hintsen. Értitek? Mit jelent ez? Azt mondja, több vélemény is van, hogy mit akart ezzel mondani, de magyarul azt akarta itt mondani, a hintsen, a hintett az a kohanita, amikor ráhinti a vért az oltárra. És aztán nézzétek meg, a papok is öröklődik, hogy ki a pap. Ezt nem lehet csak úgy fölvenni. Ugyanígy, valaki a főrabbi. Az más, hogyha az apja is főrabbi volt. Az apja is elnök volt. Akinek az apja elnök volt, aki hintett, és az apja is hintett, az hintsen, az legyen az elnök. Az, aki nem hintett, és az apja se hintett, az nem illik, hogy hintsen. Oké? Amelő rabbi a kiva. Rabbi Yeshua nispajásztok, klumat színvelem is filkvajtko. Le mahar áta anni ve áta náskim lepiszkaj. Erre azt mondta rabbi a kiva, azt mondta neki, Rabbi Yeshua, oké. Okay. Mindent a te tiszteleted miatt csináltuk. Azért váltottuk le Rabbi Gamlielt, mert téged megszégyenített. Ha te azt mondod, hogy legyen megint ő, akkor én megyek veled holnap reggel el hozzá, hogy felkérjük, hogy legyen újra elnök. Igen, csak volt egy probléma. Ott volt Rabbi Lezerben az árja, aki már ki lehet nevezve elnök, de most mit lehet csinálni? Nem lehet visszamondani. Amré, hejti nabit. Szóval mit lehet csinálni? Nabré, ha leváltjuk Rabbi Lezert, azt nem lehet miért, mert az van egy olyan alapelv, a szentségben mindig csak feljebb lehet menni. Nem lehet lejjebb menni. Szóval, ha ő már elnök, akkor nem lehet utána elnök emiritus, elnök helyettes, olyan nincsen. Akkor most mi legyen Rabbi Lezerben az árva? Akkor legyen két elnök? Hogy lehet ezt csinálni? Mit lehet csinálni? Igen, legyen egy ilyen köztes állapot, legyen két elnök. Hogyan legyen két elnök? És erre vita van, az egyik Talmud vélemény szerint, azt mondták, mostantól egyik héten Rabbi Lezerben az árja legyen az elnök, a másik héten Rabbi Gamliel legyen az elnök. Másik vélemény szerint nem ez volt az eljárás, azt mondták, az egyik héten legyen Rabbi Lezerben az árja az elnök, és három héten keresztül legyen Rabbi Gamliel, mégis azért olyan nagyok kor. Ne felejtsétek el, egy 18 éves fiúról volt szó, szóval azért itt ez más, meg lehet érteni. Hajnu da amar már, sábessel mi hajszos se Rabbi Lezerben az árja hajszos. És azt mondja, Talmud, ez az, amit olvasunk mások a Talmudban, hogy szokták volt kérdezni, ma kinek a sábesze van, ma ki a soros, már nem a György, hanem ki következik soron. Ezt nem hagyhattam ki elnézést. Szóval, ez, ma ki következik soron, kinek a sábesze van, Rabbi Lezerben az árja, vagy Rabbi Gamliel? Akkor így, ez azért volt, mert volt egy ilyen váltás.
Na, de ítélkezési káosz nem lett ebből?
Érkezési káosz?
Igen.
Étkezési vagy érkezési?
Ítélkezési.
Ítélkezési káosz? Nem, mert nem az elnök, ez egy demokrácia, bizonyos értelemben. Nem az elnök dönt, hanem a Sanhedrin dönt. Ő csak vezeti a témákat. Ő a policy-t határozza meg, nem ő dönt. Oké, most a Talmud azt mondja, most befejeztük a történetet, azt mondja, egy szereplő még hiányzik. Ki volt az a tanítvány, aki az egész botrányt kirobbantotta? Azt mondja a Talmud, az a tanítvány, az pedig Rabbi Simon bar Yochai volt. Rabbi Simon bar Yochai, az később az egyik legnagyobb rabbi volt, és ő volt az, aki amúgy a Zohárt is írta. A Zohár a zsidó misztika alapkönyve. De érdekes, hogy a kommentárok azt mondják, hogy miért hagyta a végére a Talmud, hogy elárulja, hogy ki volt a tanítvány. Amikor már befejeztük a történetet, akkor ugye, tudjátok, a filmnél lejön, és az utolsó szereplő, már senki nem várja meg, oda van írva, hogy ki volt, aki az egészet kirobbantotta. Azt mondja, a kommentár azért, mert nem akarta a Talmud jegyzője, hogy abban Simon bar Yochai úgy tűnjön, mint egy ilyen troublemaker, egy ilyen bajkeverő. És ezért, ha az elején lette volna, mindenkinek úgy maradt volna meg a fejben, egy bajkeverő, mert még nem tudtuk, mi lesz a történet vége, hogy minden a helyére kerül. Most már minden helyre került, el lehetett árulni, hogy ki volt az a rabbi. Ki volt az a tanítvány. Oké. Van-e kérdés? Oké. Ugye, akkor egy kicsit megint, nem sokat, de egy kicsit fogunk halakházni. Ki az, aki a tegnapit vissza tudja mondani? Addig és az addig benne van, vagy... Mi volt a végeredmény? Addig és az addig benne van, vagy az addig és az addig nincs benne, no? Nagyon jó! Nice! Ki tudja héberül? Az addig és az addig benne van. Nagyon jó! Büszke vagyok a tanítványokra. Csak nehogy leváltsanak. Oké, mit mondtunk a muszafimát? Mondtunk a muszafimáról. Mit mondottál nekem? Mikor lehet mondani a muszafimát? Egész nap. Nagyon helyes. Mit mondott Rabbi Yehuda? Meddig lehet mondani? Hogy? 7. óráig. És? Addig és az addig benne van. Oké. Vámuszafin kolajon. Tehát akkor a Tana Kama azt mondta, hogy a muszafot egész nap lehet mondani. Amábi Jajhanan, Nikra Poiseja. Azt mondta Rabbi Jajhanan, lehet, hogy lehet egész nap mondani, de aki visszaél ezzel, és tényleg egész nap mondja, ami azt mondta, hogy nem rögtön a reggeli ima után mondja, vár, amíg azt mondja, az egy Poiseja, az egy bűnöző. Az egy könnyelmű bűnöző. Tanrában, no, na, ülep van a stejt fila, és áhásam mincha, áhásam muszav, miszpálel, vachárka miszpálel miszav, se zöjt a dira, ve zú, einet a dira. Rabbi Yehudaj, me, miszpálel sem muszav, vachárka sem mincha, se zú, oj, veresz, se zú, mitzve, se einet a veresz. Kérdés a következő. Mi van akkor, hogyha az ember, mondjuk délután 2 van, még a 7. óra előtt vagyunk, már lehet mondani a délután imát, és még nem mondtál a muszafimát. Mit kell előbb mondani? A muszafimát, vagy a délután imát? Két vélemény. Azt mondja, az első vélemény az, hogy előbb mondja a délután imát, és utána a muszafimát. Miért? Mert van egy olyan törvény, tadira, ve eino tadira, tadira koinem. ha valami gyakran van, visszatérően van, és valami nincsen visszatérően, gyakran, akkor az, ami gyakran van, az mindig elsőbséget élvez. Tehát dira, sejnat a dira, te dira kajda. Valami gyakran van, valami nincs gyakran, akkor gyakran van, a gyakorabbi, gyakrabbi az elő, élvezetet, nem élvezetet, előnyt élvez. Akkor itt a mincha, a délutáni ima minden nap van, a muszáf az csak szombaton és ünnepnapon, akkor ha csak két, a kettő közül kell választani, akkor előbb a gyakrabbit választom, a minchát. De a Júda azt mondja, nem, egy másik, itt nem vonatkozik ez a logika, itt más logika van. Mi az a másik logika? Azt mondja, muszáfai veresz, minchainai veresz. Azért kell a muszáfot előbb mondani, és nem a minchát, mondja a Júda, mert a muszáf ideje mindjárt lejár. Az csak a hetedik óráig lehet mondani. Minchát az későbbig is lehet mondani. És ezért az ő véleménye az, hogy előbb a muszáf. Ez külön halaká. A kettő van, akkor előbb mondom a muszáfot, és utána a minchát. Oké. Okay. Annak egy itt különben a Talmud nem ezt mondja. Rabbi Yochanan azt mondta, láha miszpál se mincha, a hárka miszpál se muszáf. Ő azt mondta, előbb imádkozod a minchát, és utána a muszáfot. A kommentárok azt mondják, hogy ez csak arra vonatkozik, amit itt Rabbi Yochanan mondott, hogy előbb van a mincha és utána a muszáf, ha tudod, hogy egy olyan helyre mész, ahol nem fogod tudni később mondani a minchát, el fogod felejteni. Például mész egy lakziba, ott meghúzod az üveget, számítasz, hogy meg fogod húzni az üveget, és mire kihúzanodsz, már rég lejárt a délutáni ima ideje, akkor előbb kell mondani a minchát és utána a muszáfot. De általában előbb kell mondani a muszáfot és utána a minchát. Rabbi Zeir, aki Avichalas Migászei, Havi Azil, Viaszek, Paszkodab, Renszem, Bátuvim. Amárki Halfira Bonon. Az Ikum, Kamájve, Kavle, Agra. Nafak Oszo. Azt mondta egyszer Rabbi Zeir. Rabbi Zeir egy nagy mester volt, de egy kicsit egy idő után elfáradt, már nem tudott tanulni. De mit tudok csinálni, hogy tudom pótolni, hanem a agya nem fogott, ahogy mondani szokták. És érezte, hogy már nem úgy megy a tanulás, azt mondja, de valamit szeretnék mégis. Azt mondja, hát nem tudok tanulni, akkor azt fogom csinálni. Elmegyek a tanházhoz, leülök a tanház elé, és amikor jönnek a mesterek, akkor fölállok a tiszteletükre. Akkor megadom a tiszteletet a Tórának, és ez olyan, mintha én magam tanultam volna a Tórát, és ezért megkapom a jutalmat. Így is történt. Nafak asszarabi naszambár tuvi, amelein man amara lachabe meidirdasa. Így is csinált, leült a tanház elé, és egyszer csak jött Rabbi Nassan. Megkérdezte tőle, mi az a, mit tanultok manapság? Amelei, hachi, amar, Rabbi Yochanan, én lakik Rabbi Yehuda, de adom iszpáladom sem muszáf, hákom iszpálás mincha. Szóval tudod, mit tanultunk? Hogy nem igaz az, amit Rabbi Yochanan mondott, hogy előbb kell mondani a minchát, és utána a muszáfot, hanem az, hogy előbb kell mondani a muszáfot, és utána kell mondani a minchát. De Rabbi Yochanan amra? Tényleg? Ezt mondta Rabbi Yochanan, hogy előbb kell mondani a minchát, és utána a muszáfot? Azt mondja, igen, im, talami ne árba zim, már bain zimnin. 40-szer hallottuk tőle, hogy ezt mondta. Szóval a dolgoknak az elnagyolása az már akkor is egy zsidó jellegzetesség volt. A nagyotmondás. 40-szer hallottuk. 700 zoltyákot tettek hozzá. Nem 400-at, 700-at. Szóval ez egy tipikus ilyen talmudi 700 padot, nem 400-at. 40-szer mondta. Oké. Okay. Amalei. Hadailach, vagy hadatilach. Á, bocsánat, hülyeséget mondtam. Nem Rabbi Yochanan mondta 40-szer, hanem Rabbi Zeir, amikor ezt meghallotta, ő 40-szer elismételte. Erre megkérdezhető, hogy mit ismételgetted ezt ennyire? Most gondolom, egyszerűen az ismételte. A szegény már kicsit szenilis lett, már öreg volt. Ahogy mondta, hogy nem fogott az agya, azt mondja, azt kérdezték tőle, miért ismétled ezt ennyire? Azért ismételed, mert ez az első dolog, amit hallottál Rabbi Yochanantól, hogy azért ismételed, mert egy új felfedezés a számodra. Amelé azt mondta nekik, azért, mert ez egy új felfedezés. Mi sundem szabkinebre, mi sorban lévi, mert ez egy olyan kérdés, ami egy kérdés volt Rabbi Yochanan Lévinek is, és én nem tudtam a választ, és most ez egy új feloldása a problémának. De mit mondott Rabbi Yochanan ben Lévi? Amikor Rabbi Lévi kamisz pálat füles, mert szóval lákhassá a sajsz, Rabbi Yehuda alapra kaszolva, hogy mert nugimi majd a száftimé hajú, máj másmad, de állj nugen isna, de távról, de dárgan távról, ához majd majd elvissza. Oké, a lényeg az, hogy azt mondta Rabbi Yochanan ben Lévi, csak azért mondom ilyen gyorsan, hogy nagyon sok mindent kell tanulnunk ma, azt mondta Rabbi Yochanan ben Lévi, hogy ha hogy a Rabbi Yehuda szerint nem lehet a hetedik óra után mondani a muszáfot, stb. Oké. Egy kicsit most megyünk előre, lapozunk. Oké, okay, még a Muszáffal kapcsolatban az utolsó rész, amit most még gyorsan itt szóban átveszünk, az az, hogy a Muszáffal kapcsolatban, ugye azt tanultuk, ha emlékeztek, hogy a reggeli ima előtt nem szabad enni. Ugye azt is tanultuk, ez nem azt jelenti, hogy nem lehet semmit megkóstolni. Nem szabad lakomát. Régen nem is ettek, ma szabad. Kérdés az, hogyha vége van a sáhrisznak, a reggelimának, a muszaf előtt lehet enni? Nem szoktunk, de lehet-e? Különben van egy ünnep van, amikor szoktak. Amikor Simchat Tóra van, akkor a kidust, azt már a muszaf előtt csinálják. Tóra ünnepén. De ez mindegy. A lényeg, a kérdés az, hogy lehet-e muszaf előtt enni, vagy sem? És egy történetet idézze ezzel kapcsolatban. A Talmudat az, hogy a Yosef valaki nem jött el a tanházba, és megkérdezték, hogy miért nem jöttél, hiányoltunk, azt mondja, azért, mert nagyon éhes voltam. És ezért el kellett mondanom a muszafot, szombat volt, és el kellett mondanom a muszafot, mert már nagyon éhes voltam, és enni akartam, és ezért nem tudtam jönni. Azt mondja, hát akkor miért nem kóstoltál valamit a muszaf előtt, és akkor nem vettél volna éhes, és jöttél volna a tanházba, és utána mondtad volna a muszafot. Azt mondta, igen, de nem lehet enni a muszaf előtt. Akkor azt mondja, jó, akkor mondhattad volna a muszafot egyedül, a közösség nélkül? És úgy jöttél volna a tanház, azt mondja, igen, de a közösség ima azt nem lehet leváltani az egyedül mondott imával. Úgy mindegy, a történetnek a lényege az, hogy itt is arra, végül is arra konkludálnak, hogy ha eljött egy imának az ideje, és tartunk tőle, hogyha elkezdünk enni, akkor kifutunk az időből, akkor nem lehet enni az ima előtt. Aztán muszaf, azok szerint, akik azt mondják, hogy a muszafot csak a 7. óráig lehet mondani, azok nem fogják megengedni, hogy együnk a muszaf előtt. Elkezdünk enni, akkor ki fogunk futni az időből. Ugyanígy van a helyzet a délutáni imával például. Eljött a délutáni ima ideje, akkor nem lehet elkezdeni vacsorázni, az embernek ki fog menni a fejéből az, hogy délutáni ima van. Ugyanígy az esti imánál, stb. Stb. Oké. Következő rész, most már a 28-as lapnak a közepén tartunk, egy új, vagy az első harmadában tartunk, egy új misna. A misna arról szól, hogy Rabbi Nechunya ben Akona, aki egy nagy bölcs volt, mindig, amikor bement a tanházba, akkor mindig egy rövid imát mondott, amikor bement és amikor kijött. Amrulai mám okönöt filozó, amár lambikni szaszerni, szpásom, egyre zavartak alá, adik, szaszerni, szaszerni, de álkel ki. Azt mondja neki, miért imádkozol? Mit kell itt imádkozni, amikor bemész tanulni? Azt mondja, amikor bemegyek, amikor elkezdem a tanulást, akkor azért imádkozom, hogy nehogy valamit félreértelmezzek, és rosszat mondjak a tanítványoknak. Amikor kijövök, és vége van a tanulásnak, akkor megköszönöm Istennek, hogy megadta a részemet a Tórában. Ez egy nagyon szép mondás, mi is az ima végén, amit mondunk, add meg a részünket a Tórában. Mit jelent ez? A hagyomány azt mondja, minden zsidónak van egy saját része a Tórában. A Tóra az nem egy fix valami, amit csak tanulunk, hanem mindenki tud valami újat mondani. Van valami olyan része a Tórának, amit ő fog az utókorra hagyni. És ez az ő része a Tórában. És ha valaki megtalálta a részét a Tórában, az egy nagy érdem. Azt mondja, és ezért megköszöntem Istennek, hogy megadta a részemet a Tórában. És a Talmud azt fogja tisztázni, hogy hangzott ez az ima, amit Rabbi Nechunya ben Akona mondott. Következőképp hangzott, most ezt lefordítom a héber nélkül. Legyen az akaratod az örökkévaló Isten, hogy ne legyen hiba a tanításom által, és ne tévedjek a törvények meghatározásakor. A kollégáim örüljenek velem együtt, és ne mondjam a tisztátalanra, hogy tiszta, és a tisztára, hogy tisztátalan. És a tanítványaim ne vétkezzenek én miattam, és lássam bennük örömemet, ezt mondom akkor, amikor belépek. Amikor kijövök, akkor mit mondok? Hálát adok neked, örökkévaló Isten, hogy nekem adtad azt az érdemet, hogy a tanház ülői, a tanházban ülők, szóval a tanházban tanulók között lehetek, és nem pedig az utcasarkon ülők között ülök. Az utcasarkon, ja is végre, az egy fogalom, akik az utcasarkon ülnek, és szotyiznak, és csak így elütik az időt. Azt mondja, nem ilyen időelütőkkel vagyok, hanem a tanulókkal, hogy mert én is reggel fölkelek, és ők is fölkelnek, én fölkelek a Tóráért, ők pedig fölkelnek mindenféle üres dologért, én is keményen dolgozom, és ők is keményen dolgoznak, én keményen dolgozom, és kapok érte jutalmat, hogy Tórát tanulok, ők keményen dolgoznak, de semmit nem kapnak érte, csak hajtják a malmot, vagy minek a milyen malmot, szélmalmot. Én futok, és ők is futnak, én futok a túlvilág felé, ők pedig futnak a gehenom felé. Kemény. Szóval, hogy azt, mit akar ez nagyon szép gondolat? Hogy valaki, héberül van valaki, van egy ilyen kifejezés, a tét gázben útra, hogy amikor valaki rátapos a kocsiban a gázpedára, de üresben van a sebességváltó. Szóval, hogy vannak emberek, akik nagyon dolgoznak, korán reggel fölkelnek, smennek, jönnek, csinálnak, semben nem jutnak előre, nincs semmi értelme. Állandóan pörögnek, mint a hörcsög a kerékben, de semmi nem jön ki belőle. Szóval, attól még, hogy valaki pörög, nem biztos, hogy van értelme. Szóval, ők is pörögnek, én is pörögök. Ők is fölkelnek reggel, én is fölkelek reggel. És akkor annak, hogy én csinálok, van értelme, amit ők csinálnak, nincs. Tanulában annak, se hallod, ez most egy nagyon szép történet. Két nagyon szép történet következik. Tanultuk, amikor Rabbi Lezer megbetegedett, nich nasszutál midov le vákroj, akkor meglátogatták a tanítványa, és azt mondták neki. Rabbeinu lam deinu oichus haim niszkabem le háj oilom abob. Szóval, mester, mielőtt meghalsz, mondd meg nekünk, hogy mi az élet értelme. Mondd meg nekünk, hogy hogyan tudjuk elérni a túlvilágot. És mondták azt a viccet? A trágáról a legszebb, de most nem illik egy tóra adáshoz. Mondtam, ezt már meséltem? Eljönnek a mesterhez, megkezdik, mi az élet értelme?
Nem.
Van egy híres remete, a mester, és mindenki hozzá vándorol, hogy nagy bölcsességeket halljon. Elmennek hozzá, hogy megtudják, mi az értelme. És kopognak, mennek heteken keresztül, és egy kis hegyen, ott egy kis kunyhó, ott ül egy vén remete, és bemennek hozzá, azt mondják, mester, mi az élet értelme? Azt mondja, az élet értelme, a kút. Mi? A kút? Mi az, hogy az élet értelme a kút? Akkor nem a kút a rohadt életben. A rohadt, akkor nem, akkor hagyjuk. Jó, szóval... Akkor ők is megkérdezték Rabbi Lezert, mi az élet értelme? Nem ezt kérdezték, hanem hogyan tudunk a túlvilágra eljutni? Azt mondta nekik, két dolog. Egyrészt nagyon ügyeljetek a fele barátotoknak a tiszteletére. Ne szégyenítsetek meg senkit. Adjátok meg a kóvedot. A másik azt mondja, tartsátok távol a gyerekeiteket az okoskodástól. Ugye mit akartál mondani? A gyerekek okoskodnak, azt mondja, hogy mindent értenek. Langsam spazier. Vagy sivum beinbe rábítam idehalkalmim is. Ahelyett, hogy okoskodjanak, inkább ültessétek be őket a idősebb tanítványok és bölcsek közé. Halljanak valamit, ugye? Nem kell, az minden fiatal lesz, hogy már mindent tud. Nem baj, kicsit hallja, hogy az idősebbek mit mondanak. És általában szpán dúlifnék miatt a mondim, és még valami, amikor imádkoztok, gondoljatok arra, hogy ki előtt álltok, ki előtt imádkoztok. És ha mindezt megteszitek, tiétek a túlvilág. Oké, egy hasonló történetet ment a Talmud. Ugye Rabbi Yochanan ben Zakkai volt az, aki, ahogy mondtuk, ő kijött a Jeruzsálemből az ostrom alatt, és Veszpániánusztól azt kérte, hogy kapja meg Járnét, és azért. Mi történt, amikor Rabbi Yochanan, aki tényleg, gondoljátok be, ő nem lett volna, lehet, hogy már nem vagyunk itt, nincs zsidóság. És ő, amikor ő beteg lett, és megöregedett, akkor hozzá is elmentek a tanítványok. És azt, amikor odaálltak köré, az ágyak, a halálos ágyak köré, látták, hogy elkezd sírni és zokogni. Ez egy nagyon szép történet, egyik kedvenc történetben. Amrulai Talmidov, azt mondták neki a tanítványok, Nér Israel a Mudaya Mini, Patisa Hozok, Izrael gyertyája, a jobb oldali pillér. Ugye itt a jobb oldali az nem politikai meghatározás, hanem a szentélyben, a szentély kapujánál két pillér volt. És a jobb oldali pillér az volt a legnagyobb. Szóval te olyan vagy, mint a jobb oldali pillér. Pátisa hazok, az erős kalapács. Mipnél máta bajke? Milyen sírni valód van neked? Mitől sírsz? Amer lehem. Azt mondta nekik. Innul ifnén meleg baszövet damai mai lichina isza és a hajóim kánu makarba kever. Azt mondja, tudom, hogy egy király elé fog kerülni nem sokára. De ha ez egy húsvér király lenne, egy földi király, azt mondom, no, ma itt van, holnap nincs itt. Királyok jönnek, királyok mennek. Ha ezért haragudni fog rám, ma haragszik rám, de holnap már jön egy újat, nem fog haragudni rám. És hogyha bezár a börtönbe, holnap jön egy másik, az nem zár be, az meg kienged a börtönből. Ha pedig megöl, akkor sem végleg halok meg, hiszen van túlvilág. És esetleg ki is tudom békíteni, ki is tudom engesztelni. Vagy meg tudom korumpálni egy kis pénzzel. Szerintem ez nem egy fix dolog, hogyha ő haragszik rám. És még ekkor is sírnék, mert félnék, hogy mi lesz. Oda megyek a király elé, mit fog rólam mondani? De most viszont, bárhsor, sem hogy lichina iszi lifné melech málchem lochem akadosh borchu, amikor a királyok királya a Jóisten elé vezetnek. Shú chai ve káim leoylam uj leoym ve oylamim. Aki él, örökké él, és soha nem szűnik meg. Ha tehát haragszik rám, örök a haragja. Ha bezár valahova, akkor örökké bezár, ugye szimbolikusan. Ha megöl, akkor ez egy örök halál, mert az a túlvilágra is vonatkozik. És nem tudom, korumpálással őt kiengesztelni. Sőt, azt mondja, velajajt, és menjünk még tovább. Jés le fanáj snéd rachim. Amikor majd meghalok, elérek egy útkereszteződésbe. És két út áll előttem. Az egyikre rá van írva, hogy éden, a másikra rá van írva, hogy pokol. De én ilyen ideába érzem, hogy derek majd lichena is. És nem tudom, melyik úton fognak vezetni. Nagyon szép mondás. Mert ez ugye van egy nagyon szép tanítása a Revénynek, azt mondja, hogy nem tudta, hogy milyen irányba fogják vezetni. Tényleg nem tudta? Egy ilyen nagy rabbi, aki a zsidóságot megmutatta, nem tudta, hogy hova fogják vezetni, az Édenbe vagy a pokolba? Hogy ez egy ilyen műszerénység. És a Revén nagyon szépet mond, azt mondja, azért nem tudta, mert egész életében nem azzal volt elfoglalva, hogy ő mit ér, ő kicsoda, ő milyen jutalmat kap, hanem a céllal volt elfoglalva. Nem azzal, hogy mit mondanak a többiek, hogy nem is gondolt magára, hogy egész életében csak a célra fókuszált, a küldetésére fókuszált. Nagyon szép tanítás. Jó,
mint egy költemény.
Igen. Most erre mit mondtak neki a tanítványok? Azt mondták, Amrulaj, Rabbeinu Borcheinu. Azt mondták, Mester, áld meg bennünket. Amarla, mert azt mondta nekik, Jirocain, se tej majre, se máim a léhem, ke majre baszervedam. Azt mondta nekik, én azzal áldalak meg titeket, hogy bárcsak úgy féljetek az égtől, mint ahogy a húsvér embertől féltek. Hogy? Amrulaj, átkán? Tényleg? Ennyi az egész? Csak annyi kell, hogy úgy féljem Istent, mint ahogy félem a másik ember jelenlétét? Amrulaj, ulevágy? Igen. Bárcsak eljutnátok erre a szintre. Tényleg se adom övére a vére, amit tudjátok meg, hogy mi a legnagyobb oka annak, ha az ember vétkezik, mert azt mondja, nem lát senki, most lehet. De ha érezné, hogy van egy szem, ami mindig lát, akkor nem vétkezne. És ezért mondta nekik, bárcsak úgy félnétek Isten, mint ahogy félnétek a többi embert, és az ember csak ha van egy másik ember a jelenlétében, már kultiválja magát, már nem kevésbé térre a jó útról. Ha mindig éreznénk, hogy Isten figyel bennünket, akkor nem térnénk le a jó útról. De Sászpír azt mondja, amely lehem, és amikor meghalt, amikor visszaadta a lelkét a teremtőnek, Azt mondta a tanítványainak, panuk heilim, mit néha tuma. Szóval mindjárt meghalok, vigyétek ki az eszközöket a házból, a szobából. Miért? Mert a halottan együtt vannak a edények, eszközök, azok mind tisztátalanná válnak. Lehinu kiszej, lehiszkió, melech judeseba. És azt mondják, és készítsetek elő egy trónt, Heszkiáú, Jehuda királyának, aki jönni fog, hogy velem, hogy elkísérjen utolsó utamra. És ugye itt Heszkiáú már rég nem élt, de Heszkiáú már több száz éve halott volt, de Jochanan ben Zakkáj az a unokája volt Heszkiáú királynak, és ezt szimbolikusan mondta, meghalok, nem csak ti fogtok kísérni, hanem jönnek a szellemek, jönnek a lelkek, akik már nincsenek itt, de a családom, ők is kísérni fognak. Oké, még egy 5 percet kérek, és akkor be is tudjuk fejezni talán ezt az oldalt. Rabingam liel öimek, vichal jöjj, mi szpálad adam smajne eszre, vi su öimer, mi én smajne eszre, vi kivaj, mi skura szedet, fil, mi szpálad smajne eszre, mi láb, mi én smajne eszre. Szóval Rabingam liel azt tanította ezt a 18 áldást, az Amidát, ezt minden nap el kell mondani. Rabbi Yeshua megengedőbb volt. Azt mondta, elég egy rövidített változatot elmondani. Rabbi Akiva a középen állt, azt mondja, ha tud jól imádkozni, akkor mondja mind a 18-at. Ha nem, akkor elég egy rövid változatot mondani. Rabbi Lezer, ami a őszök filaszai, kevány filaszai, tachnunim. Ennek kapcsán azt, Rabbi Lezer, az, aki csak megszokásból imádkozik, annak az imája az nem igazi könyörgés. De mi soha ímér, ha élek, mert akim szakadom, és pálad filak carra, vagy ímér, hogy se jár, a sem, ez a mecha, a sejsz, és szóval azt mondta, hogy soha valaki úton jár, és nem tud koncentrálni az imára, mert egy veszélyes környéken van, vagy valami, akkor egy rövid imát mondjon a smoneszre helyett. Mi legyen ez a nagyon rövid ima? Segíts meg örökkévaló Isten néped Izrael maradékát, hogy mindig legyenek a szükségeik te előtted, áldott vagy te örökkévaló, aki meghallgatja az imánkat. Azt mondja a Talmud, ha a rejhémal hamoj, jédedvész pálen, ha valaki a szamáron megy, hogy meg szamáron lovagol, nem szamáron, szamáron. Hogy?
Szamáráton ül, nem?
Szamáráton ül. Akkor eljött az ima ideje, jöjjön le a szamáról, és úgy imádkozzon. Mennyi a helyére gyárszer, Spanov, ha viszont nem tud leszállni a szamáról, akkor fordulja a Jeruzsálem felé a szamár háton. Ha viszont nem tud a Jeruzsálem felé fordulni, akkor a szívét fordítsa Jeruzsálem felé. Olyan állásba szfinajba azdok, jihávén libék neged bészkedés, és azt mondja, a hajón van, vagy azda. Azda az tutaj. Hajón van, vagy tutajon van, és vagy nem tudja, hogy merre van kelet, vagy nem tud forgolódni, ugyanúgy a szívével forduljon Jeruzsálem fel. Ez így ma is így van. Az ember ma már ugye minden telefonban van iránytű, meg lehet nézni, de ha mégse tudjuk elmondani, vagy nem tudjuk megnézni, akkor legalább a szívünkkel forduljunk Jeruzsálem felé. Oké, most még gyorsan, még 2 perc. A kérdés az lesz, hogy ez a 18 áldás, az Amida, a központi imádság, ez honnan származik? Ki a szerzője? Hán is mondja eszre, neked mi? Ki határozta meg ennek a szövegét? Honnan jön ennek a szöveget? Amar Rabbi Hillel Breid Rabbi Shmuel Barach Meinde, neked is mondja eszke az és Amar David ben Havulásem bne Eilim. Azt mondja, nem az a kérdés, hogy ki határozta meg, bocsánat, hanem hogy miért éppen 18? Lehetett volna 15, lehetett volna 11, miért éppen 18? Azt mondta Rabbi Hillel, hogy ez annak a 18 Isten dicséretnek a megfelelője, amit Dávid mondott a 29-es Zsoltárban. Ő is 18-szor dicséri Istent, akkor mi is 18 áldást határoztunk meg. Rabbi Yosef, hogy mondjuk, neked smány elszállsz kölcsönbe kismá. Rabbi Yosef azt mondja, hogy nem, hanem a smában összesen 18-szor szerepel Isten neve. És ezért mi is 18 áldást határoztunk meg. Rabbi Tanhum, és Lévik, neked smány elszállsz kölcsönbe sidra. Rabbi Shoben Lévi azt mondja, és akkor reméljük Bálint doktor majd ezt jóvá hagyja, hogy a gerincünkön 18 sigolya van. Ez igaz? Hogy? Nem tudjuk. Azt mondta, hogy Tánkón, amikor az ember imádkozik, úgy kell, hogy imádkozzon, hogy a gerincének az összes csigolyája ropogjon. Kérdezték itt a Facebookon, láttam, hogy ezért miért dülöngél a rabbi, amikor tanít. A csigolyái azogjanak. Ula, már átkedési ira iszol. Neged liboly. Azt mondja, úgy kell lehajolnia, hogy itt legyen egy ilyen a melle és a hasa, az egy ilyen, legyen itt egy vágás. Szerintem le kell hajolni. Rebekanina már kíváncsen nánra is, és súvenyit szarik, a kína azt mondja, nem elég, ha csak a fejével meghajol. Amar abba, ahogy, mert szállam, návsem, mi házunk állandó, mert karáp. Azt mondja, Rave, úgy kell meghajoljon, hogy érezze, hogy meghajolt. Ez egy megerőltetés legyen. Hané támnészre egy sászrehávé. Most azt mondja a Talmud, és ez a 18 áldás, az már nem 18, ha megszámoljátok, hanem mennyi? 19. Most ennek a történetét fogjuk gyorsan átvenni, hogy miért lett 19. Amarab lényi birkászatsz a dukkimbe Jávnétik nuha. Azt mondja, a besugók ellen Jávnében határozták meg a 19. áldást. Ugye és itt nem besugókokat mond, hanem cdukim, szadaceusok. Okay. Ugye egyrészt csak tisztázzuk. Az eredeti szöveget, azt 500 évvel korábban határozták meg az első szentély pusztulása után. 500 évvel később, a második szentély pusztulása után Jávnében hozzátették ezt az egy részt. És itt azt mondja, hogy szadaceusok. A kommentárok azt mondják, itt az eredeti szövegben az volt, hogy eretnekek. Most ugye azt kell tudni, hogy ugye itt nem, a szöveg nem arról szól, hogy eretnekek, hanem arról szól, hogy besugók. Most itt valószínűleg a korai keresztényekről van szó, zsidó keresztényekről. Akik a rómaiaknál besugták a rabbinikus zsidókat. Keresztény zsidók, a rabbinikus zsidókat. De a cenzúra, amikor kiadták a Talmudot, akkor Vilniusban a cenzúra ezekre figyelt. Képzeljétek el, a Talmudban vannak dolgok, amiket áthúztak, átírtak, kihagytak, és az egyik ilyen dolog az itt, hogy a eretnekeket, ami inkább jelenti a korai zsidó keresztényeket, azt áthúzták szadaceusokra, ami egy másik korai zsidó szekta volt. Oké, okay. Mindenképpen a besugók elleni imát, azt ők határozták meg. Ke neged mit tiknun? Amarab lévőbár a bírsegős mondják menni, ke neged áll kvajdere én. Szóval ehhez is kellett egy alap. Szóval egy másik zsoltár, a 29-es zsoltár, amihez egy ehhez hasonló szöveget látunk. Rav Jöjszök, neked ehhocsebe kismá. Rav Jöjszök azt mondja, nem a zsoltárokban, a smában. A smában azt mondja, egy Isten. És mivel a korai kereszténység behozta a Szent Háromságot, ezért kellett, ezzel szemben van az egy Isten. És ezért jött be ez a plusz ima. Ugye ez volt az egyik vita a korai kereszténység és a zsidóság között. Ez a Szent Háromság belefér-e a egyisten hitbe, vagy sem. Rav Tanhum, amárem sóban lévékeneget huljak, tánosom a sidra. És ő azt mondja, végigmennek ugyanazon, amit az előbb mondtunk, azt mondja, itt van még egy kis csigolya. Van egy kis csigolya, gondolom, hogy itt a nyaknál. Ugye lehet egy 19. vagy lent a, nem tudom. Lent van? Oké. Okay. Tanulában, igen.
Az a baj, a csigolyáknak a száma az 33 körül van összesen.
No, akkor majdnem kijön. Lehet, hogy két csigolyát egy csigolyának számítok.
Kitelik 19.
Hidd el, hogy láttak egy biztos, hogy azt láttak csontvázat.
12 hátcsigolya van, 7.
Mennyi?
12 a hátcsigolya, 7 a nyakcsigolya. Tehát a nyakcsigolya vagy a hátcsigolya.
Akkor erről beszélünk, az 19?
Csak utána van még a keresztcsont és a
falat. Jó, akkor most bele kell lesz mindenfélét. Itt ez 19, ez pont kijön. Tanulában, onnan, simán, mondok neked valamit, Péter. Ha nem annyi van, akkor is annyi van. Simon apu kuli anyme, Simon apu kuli hizdés, majd lesz, hogy brachaszik, nem engem nél lesz, érve járni. Mi történt? Eredetileg, amikor ezt meghatározták, a 18 áldást, 500 évvel korábban, azért határozták, nem volt szentély, az ima értéke felértékelődött, és ezért meghatározták a 18 áldást. Újra fölépült a szentély, kezdett elfelejtődni ez az ima szöveg. Simon apu kuli az elővette az eredeti szöveget, és ő újra leírta Jávnében a 18 áldást. Amele még Gamliel, Hulm is adom, és hogy Deá Szákén Brichetszot Elukim, Amar Smul a Katamitiknó. Amikor megvolt a 18, akkor azt mondta Rabbi Gamliel, nincs itt valaki, aki kellően megfelelő lenne arra, hogy egy 19-et is írjon a besugókról? És azt mondták, itt van Smuel a kicsi, ő majd ezt meg tudja csinálni. Miért Smuel a kicsi? Én egyszer olvastam, hogy azért, mert ő azért hívták kicsinek, nagyon szerény ember volt. És amikor valakinek ellen csinálsz valamit, azt inkább egy szerény embernek ad oda, mert aki nagyon ilyen túlságosan sokat gondol magára, hogy magabiztos, ez túlzásba fogja vinni. Szóval nem akarták, hogy a besugók ellen is, nem akarták, hogy valaki túlságosan csípőből csinálja. Köszönöm szépen, innen folytatjuk szombat este. Köszönöm szépen.